Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Feledi Botond külpolitikai elemző. Az elmúlt fél órában az EPP, az Európai Néppárt Helsinkiben tartott kongresszusáról beszélgettünk. Visszatérve ismét Európába, az Európai Parlamentbe, illetve az európai pártcsaládok közé, milyen kilátásokkal indulnak az EP választásokon a szocialisták?
Alapvetően azt látjuk, hogy Nyugat-Európában, a briteket leszámítva, minden országban rendszerűen csökken a szocialisták támogatottsága. Ez valahol így az 5-20% között mozog. És akkor Franciaország ugye a külön eset, ahol teljesen összeomlott, tehát egy számjegyű támogatottsága van a szocialistáknak. Tehát ebből a szempontból az európai szocialisták sem nagyon reménykedhetnek. Ugye látjuk, hogy Kelet-Európában azért, vagy Közép- és Kelet-Európában szintén sok a konzervatív kormány, PIS, mi is, és a többi ország pedig relatív kisebb méretű, tehát nem rajtuk fog múlni az európai szocialisták felívelése.
Kik lesznek várhatóan Manfred Weber kihívói, kik lesznek a csúcsjelöltek még? Ugye néhányakat már említett, például Franz Timmermans.
Timmermans a szocialisták jelöltje, aki úgy tűnik, hogy nem fog megmérkőzni házon belül, tehát nem kettő vagy három jelöltből fogják kiválasztani a szocialisták, legalábbis nem egy nyilvános módon. Timmermanst ismerjük most az európai bizottsági munkájából.
A elnök.
Tehát ilyen szempontból ő is egy ismert brüsszeli szereplő. Ugye Junckernek inkább a héja vonalát, tehát a határozott jogállami kritikus, radikális nyugat-európai vonalát viszi. Ebből a szempontból még akkor is, hogyha egyébként Webert valamiért nem fogadnák el az állam és kormányfők, az is nehéz, talán még nehezebben elképzelhető forgatókönyv, hogy Timmermans lehetne egy kompromisszumos megállapodás. Itt azt kell látni, hogy azért nagyon sok posztot osztanak el. Tehát itt alapvetően nem arról születik megállapodás, hogy itt ki legyen a jelölt az Európai Bizottság élére, hanem egyszerre megy le az a meccs, hogy akkor majd kivel helyettesítik a Drágit az Európai Bank élén, ki lesz a külügyi főképviselő az Európai Tanács elnöke. Tehát ezeket szépen elkezdik szétosztani, és egy ilyen csomag megállapodás a háttérben, ez természetesen informális módon történik, az, ami aztán biztosítja a tagállami, illetve párt egyensúlyt a választási eredményeknek megfelelően.
És hogy látja, milyen változásokra lehet, vagy kell számítani az Európai Unióban a következő években, illetve az Európai Parlamentben is? Az szinte biztosnak tűnik, hogy ismét a néppárt szerzi meg a legtöbb parlamenti mandátumot, még ha esetleg kevesebbet is, mint a mostani ciklusban?
Az is biztos, hogy kevesebbet fog szerezni. Tehát nagyjából most ugye 219 főnél vannak talán, és a prognózis szerint egy olyan 180 fő körüli létszámra számíthatnak. Ez azért ugye olyan visszaesés, hogy még egyszer mondjuk el, hogy a 751-ről 705-re csökken az Európai Parlament létszám a brit kiesés miatt, tehát arányaiban azért ez nem akkora visszaesés, mint amekkorának látszik. Emellett viszont az is biztos, hogy a jobb oldalon a radikális frakciók létszáma az tovább nőhet. Hogy mennyivel, ezt meglehetősen nehéz megjósolni, ugye jelenleg nagyságrendben 150 olyan képviselő van most ebben a ciklusban már az Európai Parlamentben, aki jobbra ül az Európai Néppárttól. Ez a létszám biztos, hogy növekedni fog. Hogy az 50%-os növekedést meg tudják-e csinálni, vagy mennyi lesz ez is nehezen jósolható, de az is egyébként, hogy hány felé fognak osztódni, vagy milyen módon fog esetleg valaki egy néppárti csatlakozást annak a hagyományos értelmében, vagy mint korábban volt, ugye az európai demokraták együtt dolgoztak az Európai Néppárttal, EPP-ED frakció néven egy 2004-es ciklusban. Tehát itt még nagyon sokféle mozgás lesz, mert azért ezek a radikális pártok nehezen értenek magukkal is egyet.
És hogyha az előrejelzéseket nézzük meg, a realitásokat, megmaradhat-e a nagy koalíció az Európai Parlamenten belül, a szocialisták és a néppártiak tulajdonképpeni megállapodása, valami fajta együttműködése, ami mondjuk a legfontosabb pozíciókat, a négy legfontosabb pozíció elosztását is meghatározza. Lesznek-e annyian a szocialisták és a néppártiak vajon, hogy tulajdonképpen meg tudják ezt tenni?
Szinte biztos, hogy ebbe a liberálisokat is bevonják, főleg akkor, hogyha a Macron-féle Republikan más, tehát a franciaországi Macron párt az végül is a liberális tábort erősíti meg. Illetve Németország szempontjából nem kis kérdés a zöldeknek a mozgástere, tehát hogy mi az és milyen módon, amikor a zöldekkel együtt tudnak dolgozni. Az európai parlamenti mércénük ugye egy picit balrább vannak a szocialistáknál, tehát sok agendában baloldalibbak. Ugye ugyanakkor az ő szavazatuk is számíthat. És akkor emellett jön majd a két szél, ahol a radikális frakció fognak helyet foglalni. Tehát biztos, hogy egy szocialista néppárti frakció önmagában nem lesz elég, vagy nagyon kevés arra az esély, hogy ők önmagukban meg tudják majd határozni a következő Európai Bizottságot.
Akkor elképzelhető az is, hogy ez az eddigi sok évtizedes mechanizmus változik, vagy megdől, hogy az Európai Parlament, az Európai Tanács, a új, viszonylag új külügyi főképviselő, illetve az Európai Parlament elnökének pozícióját általában úgy osztották meg, hogy kettőt a szocialisták, kettőt a néppártiak kaptak. Más kérdés az, hogy jelen pillanatban Donald Tusk, Antonio Tajani és Jean-Claude Juncker is néppárti, és csak egyetlen szocialista van, Federica Mogherini a főképviselő.
Igen, és egyébként ugye volt arra is példa, hogy az EP-rén liberális volt, tehát hogy ilyen szempontból azért a precedensek azt mutatják, hogy egy ilyen hármas vagy négyes koalíció is meg tud egyezni akár, és azt se zárjuk ki, hogy azért iszonyú érdekes kérdés, hogy mondjuk egy olasz liga, vagy az olasz Cinque Stelle öcsillagmozgalom hova fog menni. A Cinque Stelle most ráadásul a britek kerül együtt, tehát nekik mindenképp döntési helyzetük lesz. Kérdés, hogy ők hova csatlakoznak. Különösen azután a kormányzati tapasztalat után, amin most átmennek Olaszországban. Tehát, hogy vajon ezek a frakciók hova fognak beülni, nem fognak-e inkább ők is vágyni abba, vagy ebbe a mainstream európai politikába, még ha a szélén is, de becsatlakozzanak, és adott esetben jelölhessenek embereket. Fogják-e azzal próbálni őket megbékíteni, hogy felajánlanak nekik adott esetben ilyen vagy olyan pozíciót?
Ugye említette, hogy az euroszkeptikusok megerősödéséről lehet talán a legkevesebbet tudni. Az Inforádió franciaországi tudósítója a héten jelentette, hogy egy friss franciaországi felmérés szerint a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés végezne az első helyen az európai parlamenti választásokon, persze Franciaországban, hogyha azokra most kerülne sor. Elemzők szerint nem kizárt, hogy jövő májusban protest szavazás lesz Franciaországban. Mit gondol?
Így van, ugye a Le Pen-féle Rassemblement National nagyjából szeptemberben utolérte az En Marche, tehát Macronék pártját, és azóta is úgy tűnik, hogy ez a szakadék, vagy ez a felzárkózás megmaradt, esetleg elkezd majd tágulni a francia radikálisok javára. Ugye ne felejtsük azt se el, hogy egyébként Le Pen-en kívül még legalább két párt van, akik a francia jobb szélen vannak, és ha őket is összeszámoljuk, akkor ez már azért egy egészen komoly francia radikális delegációt jelentett az Európai Parlamentbe, ahogy egyébként a francia baloldalon, ugye a megroskadt szocialistáknak a bal szélén ott van a Mélenchon-féle, nagyjából akár 10%-ot is elérhető, de szintén egyre jelentősebb pártocska. Tehát azért a francia térkép is nagyon mozog. És az egész radikális kérdésben azt látjuk a svéd választáson is, vagy mondjuk a német választásban a zöldek megerősödésén, hogy a radikálisok megerősödése együtt jár a polarizáció törvényei szerint a másik oldalnak a kisebb pártok megerősödésével is. Tehát ez az, amivel igazából számolnunk kell, hogy csökken a mainstream annak a és ami innen elmegy, az ugye kimegy a két szélre, de nem csak az egyik szélre, hanem a két szélre. Tehát ilyen szempontból lesz abszolút fragmentált a politikai térképe az Európai Parlamentnek, és ez zajlik Franciaországban is.
Milyen most Emmanuel Macron helyzete Franciaországban?
Ugye Macron minden olyan beígért társadalmi konszenzust valóban elkezdett megbontani, ami a franciáknak egyébként hagyományosan, szimbolikusan tabu is lehet. És ennek következményeiben láttuk a rengeteg tüntetést, sztrájkot, ami megint csak nem újdonság, de azért intenzitásában és a területek számosságában ezek fontosak. Tehát Macronnak nagyon fontos lenne, hogy fel tudja mutatni európai eredményeket, és ha ezt nem kapja meg még így az EP választásokon sem, és ezt a felhatalmazást már nem adják meg neki, azért az egy nagyon komoly intőjel arra, hogy vajon az újraválasztásért mekkora reális esélye indulhat.
És hát ugye egy harmadik pólus létrehozásán dolgozott, hogy azt szerette volna. Sikerülhet még ez a terv, mert jelen pillanatban nem erősödött meg a harmadik pólus.
Nem nagyon látni azt az eseményt, amitől hirtelen mondjuk másfél szereződhetne az ő népszerűsége, tehát ehhez mondjuk tényleg, ha egy nagyon erős német koalíció lenne, vagy Merkel egyedül kormányozna, és meg tudnának egyezni abban, hogy van közös adósságvállalás bármilyen formában európai szinten, és a franciáknak ez jelentene egy belátható időn belül érkező német pénztranszfert európai unió szinteken át, Azt gondolom, hogy az lehetne egy olyan történet, amiben mondjuk Macron meg tud erősödni. De hát ennek ugye most még az első betűjét se írták le papírra, még a gondolata is jelenleg azért csak lassan cikázik Párizs és Berlin között.
És egyébként a Macron testőre körüli botrány elült már, az már a múlt, vagy még mindig a francia belpolitikát, illetve a francia közéletet meghatározva ez az ügy?
Ugye a francia sajtó is szereti azért az ilyen típusú botrányokat, Hollande elnök amúgy is jól tréningezte erre az újságírókat, tehát emlékszünk, amikor ő is a kis bukós isakjában ment a egyik szeretőjéhez, tehát ilyen szempontból azért nem kell a francia médiát félteni. Macron medencéje ugyanúgy hónapokig napirenden volt, hogy a védett elnöki nyaralónak akkor most hogy lehet a talajzatába beépíteni egy elnöki úszómedencét, tehát hogy meg lehet a fogást találni Macronon is, erre ad is okot, vagy nyilvánvalóan mindenki követel hibákat, és ezt rajta is meg fogják találni. Úgyhogy ezt most fogják májusig ütni. Tehát nem kell azt gondolnunk, hogy elengedik ezeket a dolgokat.
És milyen a francia jobbközép EP választási esélye? Mire számíthatnak ők?
Ez ugye azért nagyon izgalmas kérdés, mert a Macron mozgalom azért elvileg hagyhatna középen annyi helyet, amiben be tud menni akár még a megszaporodó szélebbren álló jobb mozgalmak mellett is egy középre koncentráló mozgalom. De valahogy az ő kredibilitásuk is annyira megtépázódott a legutóbbi elnökválasztás során, ugye azért itt még a Nicolas Sarkozyval szemben is mindenféle eljárások és emellett is pletykák ugyanúgy a sajtóban megjelentek, tehát nagyon nehéz helyzetben vannak, amikor hiteles arcokat akarnak felmutatni, és azt nem mondhatjuk, hogy a megfiatalításban, vagy az új generációnak való térnyításban sikeresek lettek volna az elnökválasztás óta.
Az Atlanti óceán túloldalán a héten tartottak félidős választásokat, az Inforádió Arena című műsorában is beszéltünk erről, illetve természetesen a híreinkben. A képviselőházban többségbe kerültek a demokraták, a szenátusban pedig a republikánusok. Hogy látja, ez az eredmény stabilizálja Donald Trump helyzetét a párton belül?
Érdekes módon, ha a pártra kérdez rá, akkor azt mondom, hogy igen. Tehát amit Trump most a választásokon a saját szempontjából elért, és ez tényleg a Trumpi szempont, nem is biztos, hogy a Fehérház vagy az elnök szempontja, hanem Donald Trump szempontja, az, hogy mindazon kormányzók, akiket ő támogatott, azok egyébként valóban olyan helyeken voltak támogatva, ahol meg is nyerték. Akik kiestek, azokat egyébként még a tegnapi sajtókonferenciáján is gondoskodott róla, hogy megalázhassa szóval egy-két mondattal, és a szenátusba is ugye azok tudtak bejutni, akik tulajdonképp már az ő lojalistái. Tehát Trump sikeresen építi maga köré úgy a republikánus pártot, ugye emlékszünk, amikor megválasztották még a McCain-i kritikára, ehhez képest mostanra sikerül elkezdenie feltöltenie olyan emberekkel, akiket már ő választott ki, és ő tett be, vagy ő futtatott tovább a republikánus párton. És ez egy nagyon fontos szempont, hiszen a szenátus egyébként az impeachment eljárásban a második lépés lehet, tehát neki ez az elnöki szék megtartása szempontjából is, még ha nem is gondoljuk, hogy elindítják az impeachmentet, azért ez egy biztosíték, hogy segíteni fogják az ő fehérházi munkásságát.
Akkor lehet azt mondani, talán egy kicsit furcsa, hogy Donald Trump bevette a republikánus pártot ezzel a választással?
Mindenképpen tett egy nagy lépést abba az irányba, hogy a republikánus pártot jobban maga alá hajtsa. Rengeteg törésvonal mentén, minden más mentén nyomja a pártot abba az irányba, hogy azokban az államokban, amit ugye csak Trump country-nak, tehát Trump államoknak szoktak hívni gyakorlatilag az amerikai sajtóban, hogy ez legyen az új pártja, a új bázisa a pártjának. Ez nem volt mindig így, és ez egy kérdés, hogy ez az, amit meglátjuk, hogy hogy dolgoz fel a párt. Képzeljük el, hogy 300 millió ember két párt közül kell, hogy válaszol. Rengeteg platform van ezek között. Tehát ilyen szempontból azért minden párton belül óriási mozgás van. Egyébként ebben is még a képviselőházban is megerősödött a konzervatív magja, ugye ez a Freedom Caucus a képviselőházi republikánusok között.
És hogyha súlyozni kellene, kinek nagyobb siker ez, kinek tudható egyáltalán be az eredmény, a republikánusoknak, a pártnak, a párt politikusainak, vagy Donald Trumpnak és Donald Trump az amerikai elnök intézkedéseinek?
Mind a két oldalon találunk olyan bukott jelölteket és győztes jelölteket, akik a saját pártjukat dicsérik vagy szídják. Tehát ilyen szempontból a politikai térkép átrendeződése a biztos pont. Tehát azt látjuk, hogy zajlik egy átrendeződés, amivel bizonyos demokrata képviselők vagy szenátorok sem tudtak mit kezdeni a saját körzetükben, tehát egyszerűen az embereket a Fox News, a Trumpi narratívák sokkal jobban megfogják és elpártoltak a demokratáktól, olyan munkásosztálybeli szavazók, akik korábban egyértelműen velük voltak, és ugye ez az amerikai sajtóban suburban elitnek, tehát a nem is tudom, talán külvárosi értelmiségnek fordítható csapatok, azok, akik most sokkal inkább demokratákra szavaztak, és ebbe elsősorban a magasabb végzettségű nők mobilizálása látszódott, ez inkább a republikánusoknak köszönhető, személyesen Trumpnak, hogy ők elmentek ellene szavazni, míg a fiatalok mozgósítása inkább demokrata érdem, hogy sikerült őket elvinni nagyobb arányban a választásokra, és a 18-29 éves korosztály ugye kétharmadban demokratákra szavazott.
És mennyiben segíti ez az eredmény, vagy mennyiben nehezíti meg Donald Trump munkáját? Számíthat-e ő arra, hogy a következő két évben könnyebb dolga lesz, mint eddig?
Trump szempontjából ez nehéz azt mondani, hogy hát könnyebb nem lesz. Ugye elvileg egy olyan kongresszust veszített el, aminek mind a két házát az ő pártja kontrollálta.
Viszont a pártján belüli kritikus hangok el kell, hogy hallgassanak, mert nem bukott nagyobbat, mint mondjuk Barack Obama.
Pontosan, tehát, hogy a pártján belül, még ha ez egy talán kisebb felület is, de az ő szempontjából lojálisabb és stabilabb, és azt se felejtsük el, hogy a demokratákkal is tudott egy adott pillanatban együttműködni, amikor összerezzentek a republikánusok, hogy mi történik, ha az elnök, mint elnök egyébként elkezd akár a másik nagy párttal bármilyen adhok megállapodást kötni. És ez az, amit rögtön bedobott mind a két oldal. Tehát Nancy Pelosi, a demokraták vezetője is bedobta, hogy hajlandó együttműködni, és Trump is elengedett jó pár ilyen mondatot. Azzal a fenyegetéssel együtt, hogyha elkezdik egyébként az alsóházból az ő ügyeit jobban nyomozni, ugye erre minden jogosultságuk megvan, jogi és egyéb bizottságoknak az amerikai alsóházi szabályzat szerint, akkor viszont semmilyen együttműködést nem fog ajánlani a demokratáknak, ami viszont a demokratáknak nem szerencsés helyzet, mert akkor majd joggal gondolják a választók, hogy miattuk nem megy az ország. Tehát ez egy meglehetősen nehéz csapdahelyzet lesz, hogy ki meddig fogja ezt a játékot tudni vinni, anélkül, hogy a falba beleütközne.
Akkor tulajdonképpen sakkban tudja tartani nem csak a demokratákat, hanem a saját pártársait is, Donald Trump?
Mindenki mindenkit, igen. Tehát ez a szép az amerikai demokráciában, és mondhatnánk, hogy tulajdonképpen a választások legnagyobb győztese azért a fékek és ellensúlyok rendszere, mert hogy működik. Tehát a demokraták csak fognak, ugye a demokraták is sokszínűek, volt, aki átszavazott a Kavanó főbíró megválasztására. Tehát ilyen szempontból azért bőven van mozgástér, még a szenátusban is bár nőtt a többség, de azért nem, tehát van kiket mozgatni, és hát Trumpnak az ügyeivel kapcsolatban azt is látjuk, hogy azért az a stabil választói réteg, akit megint nehéz lefordítani, ez a white evangelicals, tehát azok a protestáns egyházhoz tartozó, rendkívül színes felekezetű, alapvetően fehér támogatói, akik őt az alkotmánybíróság átszervezése és jóratolása miatt tüzenvízen át támogatni fognak, azok ott vannak. És ez nagyjából az amerikai választók 25%-át egyébként stabilan fedi. Ami egy nagyon komoly szám, tehát ez a legnagyobb egységes csoport talán, amit így fel tudunk mutatni a választói csoportok között. Úgyhogy itt azért nagyon kemény küzdelmek lesznek.
És hogyha az előző értékeléseket, az előző napok értékeléseit nézi, mindenkinek igaza van, aki sikerről beszél? A republikánusoknak is, meg a demokratáknak is? Mert tulajdonképpen mindenki úgy állította be ezt a mostani választást, hogy ő nyert.
Ez a politikai kommunikáció része, azt hiszem, hogy nem nekünk kell eldönteni. Vannak szempontok, amiket meg tudnak nyerni, és vannak, amikor azt tudnám mondani, hogy mind a kettő veszített, tehát ilyen szempontból szabad a verseny a szavakért. Az biztos, hogy a demokraták talán kisebbet nyertek, mint amire számítottak. Tehát megint még, vagy inkább úgy mondom, hogy még mindig benne van a közvéleménykutatásokban az a kis hiba, hogy nem tudják jól bemérni. Tehát erre azt mondják, hogy van a Trump szavazóknak egy olyan 2-3-4%-os réteg, aki nem hajlandó nyilatkozni, és ez mindig hoz egy meglepetésfaktort. Ez az egyik rész, hogy a demokraták vajon ebből tanulnak-e. A republikánusok pedig szintén átállnak ugyan egy ilyen Amerika középső részét lefedő nem urbánus réteg támogatására, de demográfiailag hosszú távon ez nem egy biztonságos játszma. Tehát azért ott sem nekik fog dolgozni a demográfia alakulása. Tehát mindenkinek van mind gondolkozni, amikor a stratégiáját összeteszi, de 2020 viszont nincs olyan messze, tehát nyilván mindenkinek ez a dátum leveg a szeme előtt, amikor a következő elnökválasztás lesz.
És milyen változások jöhetnek addig? Vagy az eredmények tudható be, hogy benyújtotta a lemondását az amerikai igazságügyi miniszter, aki, ha úgy mondjam, nem ápolt túl jó kapcsolatot Donald Trumppal? Vagy puszta véletlen, hogy most jelentette be távozását?
Hát nem bejelentette, inkább úgy mondanám, hogy Trump megkérte, vagy úgy is mondhatjuk, hogy felszólította, vagy úgy is mondhatjuk, hogy addig nyomasztotta, amíg végre lemondott. És megtalálták a megfelelő pillanatot erre.
Előző nap hogy... még Trump nem kommentálta azt a hírt, hogy
várható. Órákkal előtt, és így van. Tehát Trump ezt szerintem kifejezetten ideidőzítette, pont azért, mert tudta, hogy a média visszhanga a választások után még mindig a leginkább kedvező környezet, hogy ezt a lépést megtegye. Hiszen ez az igazságügyi minisztérium felügyeli a vele szemben folyó Oroszország vizsgálatot Robert Mueller-nek a vezetésével. Tehát ebből a szempontból azért ez egy nagyon komoly lépés, és részben amiatt is meghozhatta ezt ilyen gyorsan ezt a döntést, gondolom, hogy ez be volt készítve, mert hogy mindazok a vizsgálatok, amik amúgy is jöhetnek az alsóházból, a Mueller vizsgálattal együtt már súlyosak lehetnek. Tehát valahogy ez egy ilyen damage control üzemmód, ahol megpróbálja minimalizálni a kockázatokat, és inkább előre szalad, vagy előre menekül azzal, hogy ugye most egy olyan ügyvivő minisztert nevezett ki, aki egyértelműen Trump lojalista, és az orosz vizsgálat nagy kritikusa.
Akkor, amit az előbb mondott néhány perccel ezelőtt, akkor ez is abba a sorba illik bele, hogy feltölti a saját embereivel, a trumpistákkal a környezetét, illetve a fontos pozíciókat?
Trump működése mindig ilyen volt. Tehát azokból az életrajzokból, amiket láttunk róla, vagy a korábbi munkatársi beszámolókból, még a politikai élete előtt, ő így működik. Tehát, hogy ez az ő természetes működése. Alapvetően, és ez a másik a Jeff Sessionnel a korábbi, vagy most lemondott igazságügyminiszterrel kapcsolatban, fontos megjegyezni, hogy bár a személyes viszonyuk pont az orosz vizsgálat miatt nagyon csúnyán elment, de egyébként elképesztően radikális dolgokat végigvitt a miniszter. Amik egyébként szolgálták a trumpi érdeket, tehát akár az ítéletek szigorúságától a migrációs kérdés kezeléséig nagyon, nagyon határozott, demokraták szerint kritikus és durva dolgokat csinált meg. Tehát teljesített Trump felé, csak a személyes vonalon, pont a legérzékenyebb ponton, kvázi Trump úgy érezte, hogy cserben hagyta.
És hol van még az a poszt, az a pozíció, amit Donald Trumpnak meg kell változtatnia, legalábbis a betöltő személyt meg kell változtatnia ahhoz, hogy nagyobb biztonságban lehessen, vagy könnyebben dolgozzon? Szóval van-e még ilyen az igazságügyi minisztérium, vagy az igazságügyi miniszterhez hasonló személyi pozíció?
Ugye az mindig egy kérdés, hogy ki fogja vezetni a republikánus frakciót az alsóházban, tehát hogy ez a személy mindig olyan kell, hogy legyen, akivel neki jó a kapcsolata, vagy a Fehérházba be tud megfelelően jönni. A külügyminisztériumban megtette a cserét, tehát ilyen szempontból ott mondhatjuk, hogy tehát ha ne, ezért nincs is túl, mert nincs kizáról soha egy újabb csere, de Pompeo azért egészen más működést mutat.
Csak azt is látni, hogy nagyon lassan megy a váltás, ugye alsóbb szintekre sokkal nehezebben jut el ez a változási módszer, vagy ez a váltás.
Így van, és azért Trump volt eddig valószínűleg abban a leglassabb elnök, akinek a közel 4000 pozíciót, amit egy elnök megtölthet a megválasztásakor, elkezdett feltölteni. Tehát ahogy most a magyar nagykövetség élőre is relatív későn érkezett meg a nagykövet, ugye ez azért mind-mind a Fehérház adminisztrációjából következő személyi döntéseket mutatja. Tehát még csak az sem igaz, hogy villámgyorsan mindenhova betett embereket, mert látjuk, hogy voltak nagyon sokáig pozíciók, amik betöltetlenek voltak az Egyesült Államokban. Úgyhogy tehát most azt látni, hogy azért relatív biztonságban lesz, mert ez volt a legkritikusabb kérdés, tehát az igazságügyi minisztérium. Ilyen szempontból ugye a CIA, a belügyminiszter vezetése, tehát ezek már olyan emberekkel vannak, akikkel nem láttuk, hogy összerúgta volna a port.
Közben a Trump főbíró jelöltjét, majd főbíróját nemi erőszakkal vádoló nő beismerte, hogy nem mondott igazat, nem történt erőszak.
Ugye, itt sok volt, csak az egyik.
Az egyik, sőt, ő személy szerint nem is találkozott a főbíróval, de érdekes lehet, hogy ugye ez egy nagyon nagy visszhangot, nagyon nagy nyilvánosságot kapott ügy. Milyen hatással lehet ez a hasonló ügyekre, ahol valaki megvádol valakit, beidézik, elmondja eskü alatt a vallomását, hatalmas nagy sajtó, média visszhangot kap. Mert hogy tulajdonképpen ez a botrány ebben a formában nem volt igaz.
Ugye ez a másodlagos szereplő volt azért a botrányban, tehát aki a házi bulis erőszakot taglalta, a pszichológus doktornő, ő nem vonta ezt vissza, sőt.
Igen, csak van egy nagyon negatív
példa. És van egy másik példa, ahol látjuk, hogy ez megtörtént. Hát itt összeesküvés elméleteket is lehet már gyártani, hogy vajon egyáltalán, amikor beadta ezt, akkor nem tudta, hogy majd jól vissza fogja vonni, és ezzel gyengítse egyébként ezt az oldalt, tehát hogy ez az úgynevezett false flag operation, amikor direkt gyengítik a másik oldalérveit, és azt is látni kell, hogy ennyire felfokozott a hangulat. Tehát mind a kettő magyarázhatja ezt a jelenséget. Tényleg annyira felfokozott a hangulat, hogy a szavazást a választóknak egy 2%-kal mérhető része kvázi egzisztenciális problémaként éli meg. Erre volt egy nagyon durva kutatási adat a Pew Research Center részéről, ami azt a kérdést rendszeresen föltette az elmúlt években, hogy a másik oldal kvázi a nemzeti érdekeket, a nemzeti biztonságot mennyire veszélyezteti, és itt abszolút kilőttek a mutatók. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy a másik párt az tényleg az életére, egzisztenciájára törhet. Ez nem egy szerencsés helyzet, és ebben fognak ilyen dolgok megtörténni.
Köszönöm, hogy itt volt velünk. Az Aréna mai vendége Feledi Botond külpolitikai elemző volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!